Jó napot kívánok, jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Nagy Judit vagyok, a Szlobodni Viszjelacs szabad adó következő adását hallják. Ma kivételesen nem is Pestről, nem is Komáromból, hanem szülőfalumból, Búcsról jelentkezem, ahol kedves-kedvenc tanítónénimet, Szobiné Kerekes Esztert szólítottam meg, hogy beszélgessünk egy jót, és remélem, hogy fogják is élvezni ezt a beszélgetést.
Szia, Juditka! Örülök, hogy átjöttél a szomszédból. Már régen láttalak. Jó, hogy hazajössz. Mindig szeretem, ha hazajössz.
Köszönöm szépen. Megtartom a tanítónénizést, úgy, ahogy mindig mondtam a hallgatóinknak, akit tegezek, tegezek, akit csókolomozok, csókolomozok, illetve magázok. Először is bemutatnám önöknek Szobiné Kerekes Esztert, a tanítónénimet, óvodás tanítónénimet, mégpedig, hogyha látnák itt az otthonában, hogy mi minden van az asztalon, de először a legújabb cseh-szlovákiai magyarok lexikonából idézek, hogy mit is ír a lexikon a tanítónénimről, Szobiné Kerekes Eszterről, óvónő. Ez az első. 1964-ben érettségizett a Lévai Pedagógiai Iskolában, 68-ban Pozsonyban népművelési szakérettségit tett. Majd 64-től a búcsi óvoda óvónője, rendszerváltás után magánvállalkozó, a helyi kulturális élet szervezője, 67 és 83 között férjével, Szobi Kálmánnal, aki sajnálatos módon a Kálmán bácsi 2003-ban meghalt. Az országos versenyeken sikereket elért LANT irodalmi színpad társrendezője, és így tovább sorolhatnám, a civil szférában aktívan tevékenykedő, ki fogja még a tanítónéni egészíteni, amit kihagytam. Az asztalán a Panoráma magazintól a Nevelési Élet Szolgálata című könyvben a saját könyvén keresztül, melynek címe a Felvidéki Népviseletek babákon, valamint az óvodás és igen, óvodáskorú gyermekek számára készített Kejkicipó, valamint biztató, igen, a Nemzeti Tankönyvkiadónál megjelent kis munkafüzetek, igen, Budapesten megjelentetett. Tegnap lányával, szintén Emesével Budapesten járt, szeretném, ha erről is szólna, ahol Tarics Péter könyvét markolta meg és dedikáltatta, Hazugság vizsgálat, avagy az igazság ára, magyarság és világpolitikai reflexiók 1984-2014 között. Tanítónéni, kérem mondja el a hallgatóinknak, hogy ki ma Szobiné Kerekes Eszter?
Én továbbra is óvodapedagógus és kultúra szervező, mert már népművelést, így mint népművelőt már kevésbé használják, inkább kultúra szervező, és ha erőm engedi, benne vagyok a közéletbe, mert a civil szféra az életem. Most éppen egy alkalommal megleptek a társaim, akikkel együtt voltunk egy alkalommal bizonyos születési évfordulón, mond, amire nem számítottam, és a versektől kezdve a népviseletes babákig, a énekekig minden megható volt és meglepő itt a szomszédos Emese panzióba. Úgy harangozták be, hogy idegen vendégeim jönnek Zsolnáról, és hát persze mentem fogadni őket, és kiderült, hogy messziről hangzik az ének, hogy a Csitári hegyek alatt. Mondom, hát Zsolnáról nagyon kedves vendégek jönnek, ha ezzel akarnak meglepni, de még akkor sem számítottam rá, teljes meglepetésszerűen születésnapon köszöntöttek 25 kolléganő a régióból, nem csak kolléganő, hanem kultúra szerető, akik a Felvidéki Népviseletes Babák gyűjtésében, szervezésében, varrásában részt vettek, és akikkel együtt éljük a civil életünket. Már a megalakulása óta 15 éve tavaly volt a civil szervezetünknek, amelynek az a neve, hogy Kultúráért és Turizmusért Társulás. Ennek a megalapításának a 15. évfordulója volt tavaly, és hát minden éven vannak Emese udvarházi napok, állandó gyűjtések, szóval van itt sok minden, de talán próbáljunk egy valamire fókuszálni, mert így Nehéz lesz sok. Ami érdekel Juditkával.
Szerintem arra mazsolázzunk, nem muszáj csak egy dologra, mert most idézek, mindenkinek célja van az életben, egy különleges tehetség egyedi ajándéka, amelyet a többieknek adunk, és ha ezt az egyedi tehetséget szolgálattal ötvözzük, megtapasztaljuk lelkünk extázisát, amely minden cél legnagyobbika. Deepak Choprától az élet 7 törvényéből idéztem. Tanítónénak mi a célja? Mi az, mikor döbbent rá, mi az élete célja, mert én teljesen úgy látom, hogy a szíve útját járja egész, amióta csak ismerem.
Hát, nagyon jól látod. Ez nagyon jó volt, amikor együtt a férjemmel közösen dobbant a szívünk, sajnos neki már 13 éve, hogy mondtad is, utolsó dobbant a szíve, és sajnos itt hagyott. De mindig azt éreztem, hogy amit elkezdtünk, ezt folytatni kell. A családi viszonylatokba, a falusi turizmus vonalán, amiben elkezdtünk vállalkozni. A másik pedig ugye a lelkem csücske, amit talán a lexikonban benne nincs is, de most lesz a 20 éves találkozónk a Benedekelek óvópedagógiai főiskolának elvégzésének. Úgyhogy a lányok már hajszolnak, hogy most kell találkoznunk, hisz jelentős évfordulója vannak is, hogy öreg fejjel, unokáim a karomon voltak, amikor a diplomát átvettem óvodapedagógiából, úgyhogy lényegében
Sopronról beszélünk, igen.
Úgyhogy ez továbbra is maradt az óvodapedagógia, a szervezés, és abból indult ki tulajdonképpen, a kettőnek özvegyetéből indult ki a népviseletes babáknak a gyűjtése is.
Ez hogy történt?
Ez úgy történt, hogy a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének országos választmányában tagja voltam tulajdonképpen, úgy, mint az óvodapedagógiai szekció képviselete. És ott volt egy programunk, ez már most 16 évvel ezelőtt, hogy akkor kezdtek igazán fogyni a magyar gyerekek a magyar iskolából. És hogy ott az országos választmányban volt egy ilyen célunk, hogy magyar gyerek magyar iskolába, hogyan lehetne ezt a programot a szülőkhöz minél közelebb oda hozni. És akkor mindenkinek volt ötlete. Én tulajdonképpen azt az ötletet adtam, hogy próbáljuk meg a felvidéki népviseleteket összegyűjteni a szülőkön, a kultúrabarátokon, akikkel tulajdonképpen a különböző kulturális akciókon találkoztunk, felöltöztetni népviseletbe babákat. De akkor egy olyan ötletem volt, hogy ne csak párba, vagy egy-egy szólóbaba, hanem családba. És éppen az, hogy ez a gyűjtemény, amit aztán annak idején elkezdtünk, szakemberek bevonásával először elkészítettük a baba testeket lényegében, szakemberekkel jóváhagyatva, mi volt jellemző a felvidéki arcvonásokra, és ezt egy Matyó szövetkezet, néprajzi szövetkezete elkészítette nekünk ezeket. Pályáztunk először rá pénzt, és elejével csak 10 családot, aztán mindig 10-et, és ott tartunk, hogy már 560 család van, illetve 56 család van, és mindegyik családban 7 tagú babák van, 7 tagú a család, úgyhogy van nagypapa, nagymama, fiatalasszony, fiatalember, lánka, fiúcska és csecsemő. És ezeket a mesztelen, lényegében nem felültett mesztelen babákat széthordtuk a különböző községekbe, ott megkerestük a óvoda pedagógusokat, a kultúrházvezetőket, a szervezőket, a varrókat, és hogy így kezdődött az egész, de először az óvónők, a pedagógusok segítségével, de erre aztán nem volt lehetőség, hogy pályázzunk a pedagógus szövetség keretében, mert aztán ez átbillent teljesen a kultúra vonalára, mert hívtunk néprajzosokat, akik előadást tartottak nekünk, úgyhogy nem lehetett ebbe csak úgy beleugorni, hiába van az embernek népművelési végzettsége, de szakma az más volt. És szóval így a Méri Margit és Jókai Mária könyve alapján is, ővelük személyes találkozás, előadássorozatot tartottak az óvónőknek, segítségével feltérképeztük, ami aztán a mi gyűjteményünkben is van, az egész felvidéki tájegységeket, ezek alapján 11 tájegység található, és a 11 tájegységen belül 26 viseleti csoport. Úgyhogy
közben lapozzuk a könyvet, igen, ezt hallják.
Igen, itt mindjárt az elején ugye látható a 11 ahogy a folyók folynak, úgy határozták meg a néprajzosok a tájegységeket, és tájegységeken belül pedig 26 viseleti csoport van. A könyv tulajdonképpen ez alapján állítottuk össze is, hogy az egész gyűjtemény, a könyvet is, és az egész, itt van így, nézd, itt van szétírva a 11 viseleti csoport, és megvan
tájegység, mindegy, igen, tájegység, és 29 viseleti, 29, igen. Igen.
Akkor még, amikor a könyv megjelent, csak 41 faluközösség, de most 56 faluközösség van. És mindenhol az benne az igazán jó az egész gyűjtésben, mert aztán utána már segítettek, persze, de végül a babák széthordását aztán már férjemmel csináltuk, mert ide logisztikai is hozzá kellett állnunk, hogy utazni, stb. Hát ez már minden Isten dicsőségére ment. Az volt a legjobb, hogy mindenhol az utolsó nyelvhasználattal határoztattuk meg a ruhadarabokat. Úgyhogy például egyáltalán megnevezése, van, ahol ugye tatyának hívják, máshol nagyapónak, mindenhol.
Noszolyó lány, de maga a ruházatot is. A dőlt betűsek, például gyócskötény, látom ott, vagy a pruszlik, és mindenhol Delin fejkendő, tehát ezek azért én sem tudom már, hogy ez, én gyermekeim meg végképp nem.
Igen, hát az utolsó regrutaöltözet, virágos ruha, vagy például, amikor Budapesten volt kiállításon, képzeld a magyarok.
Mert hogy utaznak ezek a babák.
Utaztak most már
most a múzeumban, pihennek, igen.
Beszélek. Azt hiszem, hogy most már csak a bemutatásokat viszünk belőle, most éppen a Magyar Világklubban volt 4 család, de többet nem egyszerre, mert itthon vannak. De amikor a Magyarok házában voltunk Budapesten, még a kezdetén, vagy 10 évvel ezelőtt, akkor a újságíró egy olyan címet adott neki, hogy vajon hogy néznek ki azok a babák, akik úgy vannak megnevezve, hogy bujászkodó kendőben. Hát, hogy milyen ez a bujászkodó? Úgy hívták, hogy bujászkodó kendő, és hát, azt persze úgy nevezték meg, mert akik megvarták, felöltöztették a babákat, azok mind megnevezték, hogy mi van rajtuk. És ez benne jó, a legjobb az egész gyűjteményben. Az, hogy nagyon sok embernek köze van hozzá.
Tehát tömeget mozgatott meg. Tömeget, és összefogás.
Maximális kell. Összefogás, de nem csak az, hogy a megvaratás, vagy a felöltöztetés, meg a megnevezés, mert erre külön kis témek jöttek létre, hanem a kiállítások. Mert lényegében 260 kiállításnál hagytuk abba.
Hol voltak legmesszebb a babák?
Hát legmesszebb. Kanadába, Torontóba például. Ott is voltak, de voltunk a Hannoveri világkiállításon 2 alkalommal, Strasbourgban, a magyarországi sokadalmakon, magyar reformátusok világtalálkozóján, nem is tudom, sok iskolában, kultúrotthonban, falunapon, és az benne jó, hogy oda már nem mi állítottuk össze a kiállítást, hanem ott egy fantasztikus találmányunk, helyesebben a férjem találta ezt ki, hogy itt működött akkor egy ilyen dobozgyár, helyesebben, itt Búcson, tudod? És akkor készítettünk egy olyan dobozt, amiben egy család belefér. És az belülről be van
bársonyja vonva,
úgyhogy lényegében ezt a dobozt fel lehetett használni még a kiállítás installációjára is, igen. És nem keveredtek össze, mert azért ennek kellett egy rendszerben lenni, hogy, és akkor akárki ki tudta állítani, és az volt benne a legjobb, hogy amikor kivették, ott minden egyes községben összeállt egy kis csapat, aki ezt kiállította. Mi aztán többnyire csak a kiállítás megnyitásában.
Tehát itt mobilissá vált az egész.
De nem is beszélve arról, hogy ami az volt a legjobb, amikor oda mentünk, és akkor mindenhol másképp. Például Szalkán, amikor voltunk. Szalkaiak azok ott nagyon divik, a roncszőnyeg, ott roncszőnyeg. Máshol fehér abrosz, egy-egy család körülült rakva terményekkel, kukoricával, vagy mit tudom, mindenhol más jellegű díszítés, és az egy kis csapatnak az alkotó csoportja benne volt. Érted, aki
igen.
Azt mondta, hogy, és mi nagyon sokat lefotóztunk, most már azon dolgozok, hogy nagyon jó lenne ezt kiadni, kiadnába pályázok rá, úgyhogy össze van gyűjtve a sok-sok visszhang, meg fotók, meg stb. Hogy az egyes kiállítások mind más volt. Nekünk az szinte meglepetés, és ez tartott aztán igazán életbe is, bennünket is, hogy ennyien szeretik, ennyien akarják csinálni, ennyien kérik, és nem, ők mindig aki akarta kérni, már előre fel volt jegyezve a lista, és mindig, mondjuk valaki, most itt Komáromban volt kiállítva, de legközelebb akarták Léván, akkor a lévai akik jöttek el érte, és elvitték oda. És mindig egyiktől a másikig azok fuvarozták, mindig talált.
Tehát mindig... a logisztikát is megoldották végül is.
Igen, de ez mind a civilek.
Civil szervezetben, igen.
Ez maximálisan, aki a ügy szeretett. És tudtuk azt, hogy ezeknek a babáknak üzenete volt. Ez is indította bennünket.
Mi az üzenete a babáknak?
A legnagyobb üzenete az, hogy magyar gyerek magyar iskolába. Ezzel indítottuk. És azért, hogy ismerjék meg a szülők, meg a gyerekek, főleg a gyerekek, őseik viseletét, a ruházkodási kultúráját, és tudják, hogy hova tartoznak.
Itt kérdeznék. Mikor átnéztem ismét a könyvet, az öltözködési kultúra, tehát jó, most meglátja egy tinédzser a régebbi öltözködési kultúrát, tehát közvetíti a múlt kultúráját. Engem az is érdekelne például, hogyha Búcsot fellapozom, vagy bármelyik falvat, akkor ez egy olyan értelemben azért zárt közösség volt, hogy tehát Búcson akkor tényleg valósan minden asszony így, minden lány így, férfiak így, és
ez szokás hatalma.
De ez egy globális ilyen kis összefogás.
Összefogás, igen, hát mondjuk nagyon jellemző, mondjuk nálunk korán polgáriasodott viselet volt például konkrétan Búcson, de itt nem messze van, ugye Esztergomtól ez a hatfalú, a kurtaszoknyás hatfalú, Garam mentén. Azok annyira mindegyik kurtaszoknyás, még hosszú piros csizmás, de mindig van egy kicsi különbség közt, ami önálluk szokás volt, pedig nyakba való, farra való, mindennek megnevezte, a megnevezésbe is, szóval olyan vannak ilyen különbségek, amihez ragaszkodtak.
Mindig is volt üzenete a ruházkodásnak. Tehát,
persze.
Tehát az a vizuális üzenet mindig megjelent a ruhákban.
Az, hogy tudod, főleg az ünnepét, mert az üzenete az mindjárt ünnep, a templomba járót akarta mindenki megvarni. Nem annyira a munkás ruhát, tudod. Kértük, hogy próbáljanak, mondjuk, hogy Marcel Házajok, azt hiszem, azok készítették el a arató ruhájukat, abba öltöztették a családot, tudod. De többnyire mindenki, hogy inkább a lakodalmas, vagy a templomba járó, úgy mondták, hogy templomba járó.
Lehetséges volt ilyesmi, hogy önazonosulás, hogy olyan szabadságélmény, hogy én önmagamat kifejezem, vagy ez annyira erős közösségek voltak még akkor, és mindenki szerette, és megtalálta maga helyét az adott közösségben, hogy ilyen akkor fel sem merült, tehát a egós?
Nem, a kilógás az már, tudod, az már a kizártságot jelent.
De mert ma egész más, ugye? Hát ma mindenki úgy öltözik, ahogy a saját ízlése szerint. Hát azért így. Kérdezem, hogy akkor mondjuk ez azért mennyire nyúlik vissza, egy 100 éve?
Így inkább. Nem messze van tőlünk például a Szőgyén. Ott mindig nehéz sejem ruhákat viseltek, és ott megvolt, hogy melyik vasárnapon milyen színű ruhát kell fölvenni.
De hát ennek... ott a kell.
Igen, az, hogy az
meg iratlan volt, szabály.
Iratlan szabály, hogy húsvét előtt, vagy mikor mindig ezt a ruhát, szóval voltak a színekbe is. Uh-huh. Vagy például nagyon érdekes a kurtaszoknyásoknál, hogy ha már férhöz mentett, egyiknél van a köhigyarmatéknál a kurtaszoknyások közül, köhigyarmatnál van a keresztelő, viseletben van a család, és a kéményedéknál meg a lakodalom. Nem fordítva, úgyhogy mindig a lakodalom és a kereszt. Úgyhogy ott már például ha lakodalmas, a keresztelőre már nem vehetett föl, ha már menyecske volt, akkor meg volt, hogy hogyan kellett neki a fejét bekötni, vagy milyen ruhát viselhetett színbe is, ha már nem lány volt, hanem már, szóval ezek azok a bizonyos, persze, hogy meg volt a szabadság, de az már ki félre esést, kilógást a csoportból jelent.
Az akkori ember megtalálta a saját önazonosulását, ebben azért komoly hierarchia volt, ez egy hierarchikus rendszer volt.
Hát, ez természetes, hogy megtalálta. Én szerintem, sőt, és ez is a baj, hogy nagyon szép esünk a kis közösségek, mert a kis közösségek adják az igazi együttműködést. Mert amikor már nem kapcsolódik ebben, nincs valami belső indíték arra, hogy valahova tartozzak, akkor már csak a mobilomat fogom nyomkodni, meg a internetet. Úgyhogy az meg ömleszti ránk, ha tudjuk, hogy mi mindent.
Tehát igen, ezt is írtam fel magamnak, hogy a tartozás, valahova tartozás érzése, a közösségi igen. érzést erősítette a ruhaviselet
persze,
is. Ma már ez nincs.
Hát így nincs.
Az hétköznapokban, hát akkor sem volt hétköznapokban, talán csak inkább a jeles napokon.
Igen.
A divat létezett-e vajon akkor?
Hogyne, biztos. Például kassa mellé kiviselet, ugye, mert az egész összefogja egész délvidéket, magyar bőr. Ott annak idején úgy jellemezték, akik készítették, hogy oda nagyon korán betört a csipke. Például, vagy csipke díszek és a szilonos, az is egy, szóval ez mindenképpen
kereskedők által igen, szerintem bejutott oda.
Kereskedő, utak már, stb. Vagy behozta, és akkor az tudod, olyan, mint a nyelv, ez mindig fejlődik. Azt igen. Nem lehet mondani, hogy ez vége, mostan lezárunk valamit, tudod, mit mondott Lőrince Lajos is, hogy ez mindig fejlődik.
Meg lehet ezt őrizni, és ezt a hovatartozás érzést, hogy tetszik látni, ezt idézőjelben karban lehet-e tartani, és ebben a folyamatos információ áramló, információ özönnel ellátott világunkban. Tehát önazonosulás. Igen, tessék.
Ezt maximálisan a civil szervezetekben bízom.
Erős a civil szervezet?
Ezt erősebbnek kellene lenni, uh-huh. De a civil szervezet semmi erőszak, csak az érdekszövetségek.
Nem erőszak, erő. Van erő a szlovákiai magyar civil szervezetben?
Szerintem van, mert vannak, akikben van. Például nekünk ez a társulásunkban, igenis, hogy összefogunk, de nem csak a helyi közösség, hanem akiket érdekel, vannak tagjaink Komáromból, Nányáról, Párkányból, akkor Marcelházáról, Hetényről, mit mondja, Dunamocsról, az egész környékből, hogyha valamilyen akciónk van, szívesen eljönnek, vagy például múltkor egymást is segítjük. Van egy fantasztikus utunk volt tavaly, erre pályáztunk, egy körutazás. Úgyhogy, mert ezzel egy időben, hogy arról még ugye nem beszéltünk, hogy elhelyeztük a babákat egy korunkra, vagy a tájunkra jellemző parasztházba, múzeumba, ezt úgy nevezzük, hogy tájházba, egy tájunkra jellemző parasztházba. Most van egy ilyen szervezet, a magyarországi és a szlovákiai tájház szövetség. És most tavaly a kettőt összekapcsoltuk, ezzel mindig tovább kell lépni, nem lehet az, hogy most mindig ugyanaz, mindig kell találni, és az mindig a helyzet adja. Most itt az a helyzet adódott, hogy hát ne nálunk találkozzunk, éppen a 15. évfordulón nálunk volt egy kezdő konferencia megnyitó, utána elmentünk a szomszéd Dunamocsra, megnéztük a helytörténeti gyűjteményt a tájházba, utána elmentünk a újonnan megnyílt múzeumba, Izsára, ahol a izsai viselettől kezdve ugye a római kori emlékek, amik ott jellemzőek, azt megnéztük, akkor elmentünk Lila galériába, Hetényre, és egy nagy körutat csináltunk, ugye elmentünk aztán Kéményre, Bénybe, és itt a mi régiónkat körbejártuk. És mindenki érezte, hogy fontos. És azért szóval éreztük, hogy onnan vannak babák itt, abban a könyvben is vannak. És akkor most tervezünk egy olyat, hogy megérné ugyanezt az utat megcsinálni, ha lenne rá pénzünk, szintén egy egynapos kirándulásra, vagy akár kétnaposban, és Gömörbe. Most, hogy jöttem haza, Ipolyság, Semmezbánya környékén voltam, vagy ott is van a Felső Szemeréd, meg Szalatnya, Egek községek, például ezek a községek, az már Nagykürtös környéke, Ipolybalog, Ipolyvarbó, azoknak is megérné egy ilyen kört, hogy egymást, de ott aztán a viselt is megmutatják, mindenhol vannak már tájházak, gyűjteménye, és akkor így valahogyan megismerjük egymást, és valahogy nem csak egy bezárt közösség, megmutatni magunkat, és eszmét cserélni, vagy véleményt cserélni, ez mind meghatározó egyik részről a közösség összetartó, másik meg a nagy közösség összetartása.
Az fogalmazódott meg bennem, hogy civil szférában tevékenykedni, aktívnak lenni, ahhoz egy folyamatos belső lobogás kell, ezt csak belülről lehet éltetni, de hogy a civil szféra erős legyen, ehhez kell a tőke is. És erről már beszélgettünk, 30-as korosztály, tehát fiatal, másik korosztály, akik aktivizálják magukat a civil szférában, és Pozsony környékiek, hogy itt meg tud rogyni egy kicsit.
Sőt, nagyon is, nem csak kicsit. Hát ez fönt áll, hogy egy 15-20 éve örökké pályázunk, persze sikerrel, sikertelenül, számtalanszor, mert ennek az az alapja. Van egy bizonyos elszámolási kötelezettségünk a szervezette, úgy mint szervezet, hogy bevétel, kiadás, elszámolás, a könyvelésünket például teljesen ingyen végzi egyik tagunk, úgyhogy mert ezt le kell, ezt mindent le kell zárni, tervezni kell, és így, hogy tulajdonképpen a civileknek egyik legfontosabb az, hogy pénzhöz jussanak. Ez kétféleképpen lehet, ugye egyrészt, hogy pályázunk, és szponzorok segítségével. Nekünk például a népviseletes babák házát, ezt a múzeumot háromnegyed részben, mondhatom kétharmad részben, egy civil hozzájárulásra tudtuk megvalósítani. Egy negyed részet, tudom meg, építészmérnökként a férjed is, és te is besegítettél. Először is azzal kezdtük, hogy a faluból elszármazottakat megkértük, hogy segítsetek, mert szeretnénk ilyes valamit, és akkor egyik tudott segíteni abba, hogy elkészítette a rajzot, a projektnek azt a részét, azt a realizáció pedig külön. Úgyhogy erre aztán pályáztunk, minimálisat kaptuk, de sok volt a hozzáadott érték, amit éppen a faluból elszármazottak, és akik kötődnek ide, azok adták. És a legnagyobb részét egy bizonyos nevét kimondom, mert igenis ki kell mondani, Csenger Sándornak hívják, hogy Budapestre került vállalkozó, aki azt mondta, hogy hát így odaadtátok az öcsétekkel a házatokat, mert mi tulajdonképpen a mi családi szülőházunkat adtuk oda a múzeum létrejöttére, vagy létesítésére, azt mondta, hogy én hozzájárulok a átalakításhoz, és ő nagyon nagy mértékben hozzájárult, nem csak úgy, mint anyagilag, de főleg anyagilag, de azon kívül fantasztikus szervező a Sándor, és találkoztunk, értekeztünk, hogyan lehetne, mint lehetne olcsóbban megoldani, a tárolókat bebiztosítani, mert meg lehet nézni, hát a színvonalosan van az egész, nem csak egyszerű polcoskákra rárakva, hanem akkor például Csekes Erika vagy, akik faluból elszármaztak, azok mind hozzájárultak a maguk módján, ki hogyan tudott, anyagilag is, vagy a szakmailag. És úgyhogy ezt kellene sokáig tartani, hogy legyen közük, ha hazajönnek, azért tartjuk minden éven a konferenciánkat is, hogy a faluban elszármazottaknak a konferenciáját, vagy a találkozóját. Mert ez lényegében két síkon megyünk mi a társulásunk, ugye megy az egyik rész a kultúra, azon belül a babáknak a gondozása, másik azon a turizmus, mert az meghatározó, hogy egy falut azért nem csak a levegőben lógjon itt minden, hogy jön valaki, nézhesse meg. Most, hogy Budapesten voltunk, tegnap osztottuk a szórólapokat, hogy ha jönnek, megnézhetik a múzeumot, azon kívül itt vagyunk a Dunától 5 kilométerre, Komárom és Párkán között, egy község, ahol a falusi turizmus jellemző dolgokat elmondtuk, nézzék meg a szórólapon is, hogy jellemzője, pincékútja, borkostálás, de akkor már propagáltuk azt is, aki a községbe itt van, ha eljön valaki, nem egyszer volt már ilyen, például a Kárpát-medencei Egészségtársaságnak volt itt egy találkozója Komáromba. Azok kijöttek ilyen fakultatív kirándulásra, búcsra. Megnézték a Baba Múzeumot, utána megnézték a szobrainkat, a búcsúvezér lovasz szobrát, amit Nagy János készített, a Gáspár Péter készített a Millennium Emlékparkot, ahol ugye van a Szent István mellszobra, a Turulmadár, és a harmadik pedig a Szent Koronamása. Azt megnézték, Eszterházi szobrot megnézték, utána elmentek egy vacsorára a Karkó panzióba, Karkó étterembe, és borkóstolóra, ami az egész környéken egyedülálló, és az egész Szlovákia ismert. És egymást támogatjuk, és itt már találkozik az, hogy a civil, és valahol már magánvállalkozó is, mert azért az a jó, hogyha nem csak a levegőben lóg valami, hanem egymást támogatjuk.
A realizációja, megvalósításához ez kell. Igen. Mielőtt befejezzük az első részt, akkor hangozzon el, hogy hova jöhetnek meglátogatni a babákat, a búcsiakat, és hol található a Baba Múzeum, hogy van a nyitvatartása?
Hát, ahogy mondtam is, búcson, a 11-es házszám alatt egy főút mellett egy erre célra átalakított parasztházban, ami jellemzően a községre jellemző hármas beosztású hosszú parasztház. Itt vannak elhelyezve a babák megfelelő információs táblával, hogy akárki oda találhat, és a nyitvatartás az telefon értesítése ki van írva is, vagy pedig vasárnap délután mindig készenlétben vagyunk 2-től 4-ig.
Akár több nyelven is, ugye?
Hát akár több nyelven is, arról van szó. Most éppen egy ilyen több nyelvű pályázatot adtunk be Visegrádi 4-ek köz, majd éppen az unokám, az emese volt a múltkori egy ilyen hasonló pályázatnál, angolul olyan büszke voltam rá, hogy ő vezette végig, így, mint te is áttanulmányozta ki, mert aztán tudod, a kis emese.
Hogyne.
És mondtam, hogy hát annyira büszke vagyok rá, mindig mondta, hogy milyen jó teszi a vizsgákat Budapesten, és mondom, hát akkor most mutasd meg, és szóval nagyon tudta.
Folytatjuk a beszélgetést, egy kicsit talán hosszabban, most az én hangomat fogják hallgatni a hallgatók. Először is Váci Mihálytól eső a homokra, abból egy idézetet, amelyet a tanítónéni a nekem dedikált egyik kiadványába bele is írt. Osztani magad, hogy így sokasodjál, kicsikhez hajolni, hogy magasodjál, hallgatni őket, hogy tudd a világot, róluk beszélni, ha szólsz a világhoz. Megbeszéltük, hogy A második részben szeretnénk az anyanyelvről kicsit többet szólni. Györfi Istvántól találtam egy olyan gondolatot, hogy a magyar nyelv önmagában nem elég megtartó erő, magyarnak a néphagyomány tart meg. Ehhez mit mond a tanítónéni?
Hát ez igaz. Ez igaz, és a szokásrendszer tart meg, hogy ami ránk jellemző. Hát persze elsősorban magyarnak, ami megtart bennünket, az a szó. A szó, maga a magyar szó. Ez most éppen valamelyik kiadványban olvastam, hogy Adler János nyilatkozta külföldön, Amerikában, hogy ami összet bennünket leginkább, az a szó. Hát aztán persze utána jönnek a hagyományok, meg a népviselet, meg egyebek, de beszélni jó, meg a magyar nyelv egyedül a világon, amiben mi is ki tudjuk igazán fejezni magunkat, úgy, ahogyan érezzük.
Mielőtt, nem, először fogom felolvasni dr. Bajnok Istvánnak a gondolatait, az ő emlékének és életművének szentelvén tőle egy kicsit hosszabb mottót, mégpedig a Tarics Péter által összeszerkesztett és meg is írt, ugye, Hazugságvizsgálata vagy az Igazság ára című könyvből. Kérem, hallgassák és fogadják szeretettel, a nyelvhasználatról lesz szó. Az anyanyelvhez való jog a legmagasabb törvény. Az anyanyelvi oktatás a kiegyensúlyozott és megelégedett személyiség fejlődésének alapja. Az alternatív iskolák tervének tehát hamis az ideológiája. Hamis az a beállítás, miszerint lehetőséget kell adni a magyar szülőknek arra, hogy gyermekeiket idegen tanítási nyelvű iskolába írassák be, amitől aztán ugrásszerűen megnövekszik az esélyük a felsőoktatási intézményekbe való bekerülésre, illetve arra, hogy érvényesüljenek az életben. Ezt a hamis érvet konkrét példákkal és számokkal lehet megcáfolni. Számadatokkal. A gyermek az anyanyelv segítségével ver gyökeret a családban, a szűkebb és tágabb környezetében. A magyar kultúrába az anyanyelven keresztül nő bele az ember. Ha kiesik a belenevelődés korai időszaka, ha az általános iskolai és középiskolai tudást, az alapműveltséget idegen nyelvű iskolában szívja magába a gyermek, nagy a valószínűsége annak, hogy számára elveszik a magyar kultúra. Öntudata, azonosságtudata labilis lesz. Mint gyermek elmegyógyász, sok éves tapasztalatomra támaszkodva megállapítom, hogy a kisdiákok közül, akik szüleik rosszul értelmezett, jó szándéka miatt más nyelvű iskolába kényszerültek, bizony sok neurotizálódik. A neurotikus tünetek pedig széles skálában mutatkoznak. Nem beszélve arról, hogy identitásuk megzavarodik. Olyan kolerációkat is találtak a kutatások a kétnyelvűség és az erkölcs között, aminek alapját a kétnyelvű nevelés következtében keletkezett felületes intelligencia és emóció alkotta. Ha mi azt akarjuk tehát, hogy gyermekeink ne vesszenek el a magyarság számára és kiegyensúlyozott, harmonikus lelkületű felnőtté váljanak, nem mondhatunk le a magyar nyelvű iskolákról. Eddig tartott az idézet dr. Bajnok Istvántól. Jó barát volt a doktor úr.
Igen, mert a szakmán kívül, mint orvos, ugye azon kívül, azt mondta mindig, hogy van egy hobbim, az a csemadok. És minden ilyen csemadok akción itt volt nálunk, a járási születi ünnepélyeken, előadásokon, járási ünnepélyeken, és amellett a szakmán keresztül életbe tartotta ezt, hogy véleménye volt tulajdonképpen a iskolában, milyen nyelven tanuljon a gyermek erről szakmailag. Mert sok, ahogyan mesélni is szokta, volt sok kliense éppen azok közül, akik ilyen neurotikus beállítottság miatt kerültek hozzá, mint gyermek pszichológushoz, pszichiáterhöz?
Igen.
Pszichiáterhöz. Igen. És ezt orvosolnia kellett. Hát ez most csak véletlenül került éppen elő, de ő szegény, most pár éve már elhunyt szintén, de maximálisan kiállt ez az anyanyelv védelme mellett.
Ugye? Személyes tapasztalatból szeretnék hozzászólni, mint egy-két nyelvet. Bizonyos szinten beszélő, használó.
Igen.
Hogy magyar óvodából, magyar alapiskolából, magyar középiskolába mentem. Igaz, hogy az utolsó évet, az érettségiző évet a Selmecbányai gimnáziumban végeztem, hogy külföldre mehessek tanulni, ugye ez feltétele volt. De a magyar nyelv adta gondolkodásmód, azok a kódok, amelyeket mi használunk.
A nyelvi, adottság.
Nyelvi kód, igen. Teljesen egyediek, és megtanulni meg lehet a más nyelvűséget, már eleve az egyszerűnek tűnő különbség, hogy több nemű a körülöttünk lévő nyelvi közeg, a szláv nyelvek is, de a germán nyelvek is, tehát több neműek. Tehát a magyar nyelv, a mag nyelve, az egység nyelve, amikor az egyes szám harmadik szemében az ő, az őben benne van mindenki, és nem osztjuk fel, hogy az most kicsi, nem aprózzuk fel, és nem osztjuk női és férfi létre az őt. Az egy teljesen különálló szerintem. Meg lehet tanulni, most ismétlem magamat, azt, hogy felosszuk ezt, és be lehet magolni, hogy most mitől lesz. Most csak egy példát mondok, hogy a szerb, horvát, szlovák és a cseh nyelvekben lehet, hogy ugyanaz az a tárgy vagy fogalom teljesen más nem alatt fut, más nemiséget kap. Ennek a logikáját egy magyar nem fogja soha megérteni. És hogyha az anyanyelvünk struktúrája vérbe ivódik, akkor sokkal könnyebb az első idegen nyelv után már a következőket megtanulni. De megtanulni a más, az idegen nyelv struktúráját, ahhoz kell egy nagyon erős anyanyelvi bázis alap, hogy szépen magyarul mondjam, igen. És a magyar néphagyomány ereje, ugye most újra felszállott a páva feltámadt, vagy újraindult, és a regős cserkészet is bizonyos szinten újra éled, a táncház mozgalmak
nagyon
is.
Jó. Tehát hungarikum mind.
Igen, és Karácsony Sándor mondotta volt, mindenki olyan mértékben magyar, amekkora mértékben magyar lélek él és hat rajta keresztül. De valahogy nem csak a magyarok mondtak ilyen szépeket, mert George Bernard Shaw azt mondta, és megtaláltam természetesen angolul is tőle ezt az idézetet, hogy bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált, ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszor pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az érzelmek rezdüléseit.
Ezt én is följegyeztem a metógyűjteményembe.
És aki utána szeretne nézni, hát angolul nem fogom beolvasni, az a Quintessential weboldalán, vagy pedig a Hungarian Teacher weboldalán meg fogja találni Bernard Shaw-nak angol nyelvű idézeteit. Hogy alakul a magyarság élete most?
Hát ez nagyon tág fogalom, hogy élete, tudod, tehát most ha...
Akkor a gyerekektől kezdjük.
Hát tudod, hogy most a média döpping, ami van, meg főleg a mindenféle weboldalak, amikor keresztül a gyerek... Hát most 10 utaztunk tegnap a villamoson Budapesten, de abból 8 biztos, hogy telefonon nézte a üzeneteit, vagy beszélt. Szóval ez egy annyira külön világ, hogy ez mikor megy ki a divatból, a szó ereje, a közlés ereje, a kollektív, nem csak magam foglalkozok azzal, az már eleve, az már közösségteremtő, és az a kommunikáció itt soha nem lesz meg, ezt csak kinőjük valamikor, ezt a generációt, amikor mindenki csak a maga találmányával, amire rábukkan valamit, amit rá özönlik, az fogja nézni. Mert így valahogy így a gondolkodás is elveszik, a nyelv is elveszik, de az nem veszhet el. Thank you. Kossuth azt mondta, hogy nem urai, hanem szolgái vagyunk a nemzetnek. Ha sokan szolgái leszünk a nemzetnek, és azt akarjuk, hogy megmaradjunk nyelvileg, szokásainkban és a magunk életvitelébe, akkor igenis, hogy nem uralkodnunk kell, hanem szolgálnunk. Sokunknak kell szolgálni. Ezt azért idézem, hogy annyira azóta ez bennem van, egyszer mentünk egy kastélyszállóban, szerencsén szálltunk meg. És ott állítólag hát Kossuth Lajos is járt valamikor, és a kerítésben egy emléktábla volt téve, és ez volt rajta, hogy nem urai, hanem szolgái vagytok a nemzetnek. És akkor éppen választások voltak, és éppen a férjem azt mondta, hogy mi abszolút civilek, azt mondtuk, hogy ja, igen, azt mondtuk, hogy ezt kell elküldeni minden jelöltnek, képviselőnek, hogy ne ura, hanem szolgálja legyen a nemzetnek. Ebben a könyvben is megtaláltam.
Ezt hallgatván és látván a helyzetet, természetesen mindenki a saját fejéből néz kifelé, saját megítélése szerint látja a világot, de ezen a fonalon haladva Néha azért én el tudok keseredni, hogy egy-egy pillanatra úgy, ahogy beszéltük, hogy az okos kütyüknek a simogatása már sokkal gyakoribb, mint a saját gyermekünk. Nem a saját életemről beszélek, de ez most már ilyen tendencia, hogy többet simogatjuk a képernyőt, mint a körülöttünk élőket, tehát a úgymond szeretteinket. Igen. Mert a szolgaságot félreértjük. Tehát annak van egy nagyon nemes, magas, röptő verziója, de hogy a közélet szereplői, az általunk választott közélet szereplői, hogy ezt mennyire érzik, vagy nem érzik, ez néha kétségbe tud ejteni. Hogy ebből akár csak a simogatás, mármint az okostelefonok simogatása, és ez a párhuzam, hogy ez majd csak én, most én mondom ezt, ahogy előbb tetszett mondani, hogy majd csak kinőjük ezt a fajta hozzáállást és életet. De ugye azért teljesen mások most a gyerekek, mint mikor én jártam óvodába.
Hát ez biztos.
Nem azért, hogy én jártam, hanem a generációt mondom, hogy mások.
Hát biztos, hogy persze.
És mitől ma hogyan változik meg egy generáció, vagy két generáció?
Hát éppen ettől is, amiről beszélgettünk természetesen, és csak azért az a jövőbe és a simogatás az nem maradjon el. A közvetlen, a verbális simogatás, a beszélgetések se, a kommunikáció se maradjon el, de az érintés se, azok adják az igazi kontaktust, amikor megsimogatjuk kisgyermeket, ahogyan titeket is simogattuk.
Vagy a nagygyermeket.
Vagy a nagygyermeket, mi annak idején is simogattunk benneteket. Tudod, kicsiként, nagyoknak.
Mindig kicsik maradunk valahol, nem? Azért a gyermek bennünk az mindig
hát
ott marad.
Hát azok maradtuk, persze, akik.
Nem úgy gondoltam, hogy viszonyítva, hogy most én a tanítónémihez, hanem él bennünk egy belső gyermek, aki mindig igényli ezt a,
igen,
érintést és ezt a szeretetet.
Igen, pontosan.
Hogy látja a tanítónéni a saját unokáink keresztül például, milyen jövőképük van az MSE, az már diplomázni fog, Zsolti középiskolás, visszatérnek hát, talán?
Amit, hogy már, hogy
ide régióban.
Hát az lenne nagyon jó, de hát ez is egy vízió, ez is egy, ki tudja, mi lesz még addig. Hát persze, hogy az lenne jó. Én annyira, látod, ha titeket is nem egyszer úgy szólítalak meg, akik elköltek, hogy idegenbe szakadt hazám fiai.
Úgyhogy igen, 35 kilométerre búcstól.
De akkor is. Szóval én persze, hogy azt szeretném. Tehát ki tudja, van egy kolléganőm, tudod, az Erzsike, akivel együtt dolgoztam 30 évig, az van, édesanyja is búcsi volt, minden, én neki mondjuk ám Dunaradványi volt, de szóval vannak olyan mondások, amit őtőle tudok mindig, azt mondta, hogy addig, amíg meg nem csináltunk valamit, addig nem mondjuk, hogy hopp. Mi nem ugortunk át valamit, nem mondjuk,
addig
hogy...
nincs vége, igen. Nincs, nem ki zárult le.
Ki tudja, hogy mi lesz még. Na, úgyhogy ez persze, hogy mindenkivel benne van, meg mindenki egyére persze erőteti, nem lehet, de amit az ember tud, azt meg egyengetni próbálom, hogy világos, hogy... És most, hogy volt ez a jelentős évfordulom, amit az elején mondtam, és úgy örültem, hogy ők is ott voltak, és a titok bennük is, amikor a Zsolti azt mondta az unokám, hogy gyere, Nagyi, mert hogy várnak, de láttam a hunszútsága, mert nem tudtam, hogy mi, de cinkos volt abba, hogy meglepetés legyen nekem erre az évfordulóra, mert tulajdonképpen a családdal összejátszott ez a 25 leánt, úgy mondtam, hogy nőtestvérem, vagy minek mondjam, úgy is szoktam mondani, hogy Hollejánpajtársaim, asszontársaim, így vicceltem nekik, és ők összejátszottak, és ez,
na
ez valahol... Ez
MSE barátnémnak is biztos nagy szerepe volt ebben.
Persze, az is, úgyhogy de meglepődtem, ezt nem is hittem, hogy én velem az előfordulhat, és hogy nem is gyanítottam, mert annyira célra, szóval abban voltam, hogy hát csinálnom kell a dolgomat, és megfelelni így viccegve, már most éppen a mankót eldobva, mert tudod, hogy nekem most egy operáció volt. Csípő operáció is.
Igazolom, hogy lassan steppelni fog a tanítónéni. Az asszony társadalom, az asszony közösség mennyire összetartó és inspiratív lehet a mai világban is. itt azért vannak, van összefogás jelleg is az asszony társadalomban.
Hát, én szerintem nem az a jellegű összefogás kell megint, mint ami volt valamikor, lehet, hogy...
Tolfosztás.
Az mondjuk jó volt, az egy érdekszövetség volt, mert ott valamit még hasznosat is, de beszélgettek, szóval megvolt a maga szokás, amit aztán hagyományoztak, haszna is volt belőle, de abban a bizonyos ilyen nőszövetség, meg szóval őt tömegszereti viszonylag, abban nem tudok úgy hinni, ami elmúlt. Most én nekem a civilekhez térek vissza. Benne vagyunk, éppen akik itt voltak most kolléganőim, velük együtt voltunk Kecskeméten, ilyen Kárpát-medencei asszonyok érdekszövetségében vagyunk benne. És itt ott voltak a...
Miben érdekeltek a Kárpát-medencei asszonyok? Miben? Mi az az érdek, amit képvisel?
Hát éppen van ott is egy, hogy amilyen a család, olyan a társadalom. Egy ilyen Verespálnétő van, egy ilyen idézetünk, hogy amilyen a gyermek, olyan a család, amilyen a család, olyan a társadalom. Ez olyan, és éppen az, hogy mindig ezt járjuk körül, és nagyon értékes előadások, éppen itt az egyetemi tanárnak is előadása. Éppen ezekkel kapcsolatos, hogy hogyan megtartani a családot. És ez egy abszolút keresztény és nemzetbeállítottságú egyesület. Mondom, erdélyek ott voltak most, de például nagyon jó kapcsolatunk van, jönnek is ide a Kézdivásárhelyi asszony társakkal, akik jönnek ide áprilisban egy ilyen látogatásra, és ez a Meister Éva, te nem volt azon az előadáson?
Nem voltam sajnos.
Salmus Hungarikus, ő is onnan származik, ő is jön, úgyhogy tulajdonképpen ővelük van egy ilyen, de szóval az, hogy kárpátaljaiak voltak, Beregszászról, akkor Vajdaságból, ez a Teleki Júlia, az most nem tudom, az Délvidék, az nem, de valahogy az érdekek összefutnak.
Jó, az érdek, tehát a család az alap. Ezt én is ebben nőttem fel. Óriási kérdőjelek vannak a generációmban. Én beszélgettem generációm, tehát én 71-es születésű vagyok. Más, tehát baráti körből szülőkkel. És nálunk kiütötte a biztosítékot ez a gender elméletből fakadó és visszaélő vonal, mert maga a gender elmélet, gender. Az egy dolog, az egy tudományos, tehát a férfi, a nő másságát és a másságból az egységet összehozó elmélet és tudományos vonal, de a mostani népszavazás is, amely megesett itt Szlovákiában, nagyon azt mutatja, hogy a társadalom, a civil szféra és az öntudatosság, az állampolgári öntudatosság, bocsánat, a béka segge alatt van, mert itt azért más dolgok is felvetődnek, és mi 70-esek, mármint 70 körül születettek.
Én még 70-es.
Igen, tehát akkor mindketten 70-kedünk. Igen. Tartunk attól, hogy a mi gyermekeinkre mi vár, ők utódaira, hogy az a családmodell, amelyben mi is hiszünk, amelyben mi is felnőttünk, azzal mi lesz?
Hát én állítom, hogy a család a lényeg. Valahova tartoznunk kell. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Szintén Tamási. De Áron, hát igen is, hogy ezt nem lehet összemosni. Ezt az egész gender elméletet, ezt összemosni a nőt és a férfit, hogy én az óvodába hiába nyomkodom a gyerek kezébe az autót, hogy tudom, hogy babázni fog a kislány kezébe. Szóval, vagy választási, benne hordozzuk magunkban, nem csak a nevelésen múlik. Erről nagyon értékes előadásokat hallottunk szintén, hogy mennyire más egy, az anyamébe más egy kislány, meg egy fiúnak az agya, hogy a férfi agy már akkor alakul a csőlátásba, a másik meg a többféle figyelemre. Egyik a bal agyféltek, a jobb agyféltek, a gondolkodás, az érzelem, tudod, hogy fognak össze, de ezt nem lehet összemosni, és ha ezt összemossák, Azt nem hiszem, hogy a józanész ezt össze tudja mosni. Nem mossa össze. Én azt kívánom.
Arról tetszett hallani, hogy hát nem mindegy, de most nem tudom, hogy Új-Zéland vagy Ausztrália tett színhelye, ahol a genderelméletet idézőjelben istenítők óriási ovációban törhettek ki, mert a világon az első női testbe született valaki, kiharcolta azt és jogi úton elismertetett, hogy az okiratai teljesen fölülírják, és attól a pillanattól kezdve ez érvényes, most nem tudom, Új-Zéland vagy Ausztrália, hogy lehet valaki nemtelen, illetve semleges nemű. Tehát ezt a magyar nyelv amúgy sem viseli el. Tehát egy hölgy, aki azt mondta, hogy őt ne különböztessék meg. Tehát ő onnantól nem hölgy, kikéri magának. De nem is férfi. Úgyhogy ezek ilyen... Van egy
ilyen... Ez nem is... Nem a mi világunk, Juditka, hidd el.
Hát nem az én világom, de kopogtat az ajtón. Meglátjuk a jövő mit hoz.
Ez már túlságosan is...
Nem science fiction. Nem kitaláció.
Igen.
Köszönöm, hogy egyáltalán erről szót ejthettem. Zárásként egy kis ilyen laza levezető kedvenc verse van-e tanítónéninek?
Hát persze, hogy van, de most amit szeretek idézni mindig a megnyitókon, sőt, tegnap is elhangzott ezen a bizonyos találkozón, ahol voltam, Heltai Jenőtől, akik a társaim és a tagjaim ezt már tudják, és annyi igazság van benne, a jövővel ez a lényeg, megfogni egymás kezét, összebújni, és utolsó szikrájából, ami bennünk emberi, új tüzet rakni a jövőhöz és a friss kenyérsütéshez. Ezt kívánom.